Ez a privátbankár.hu a pénz című műsora a Klasszis Podcast csatornán. Műsorunkban szakújságíróink és neves szakértők beszélgetnek forintról, árfolyamokról, kamatokról, kriptodevizákról, tőzsdéről és minden izgalmas pénzügyi kérdésről. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Podcast és YouTube csatornákra.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Klasszis Podcast, ismét kriptodevizákról fogunk beszélgetni. Beszélgető társam Egyenbenc József, szakújságíró kollégám, én pedig Király Béla vagyok. Mielőtt azonban belecsapnánk a lecsóba, kérem mindenkit, hogy iratkozzanak fel a különböző csatornáinkra, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, akár más podcast közvetítő oldalon. Kezdjük azzal, hogy januárban, illetve február elején is úgy tűnik, hogy magához tért egy kicsit a kriptopiac, és emelkednek a kriptoeszközök, miközben évvégén inkább már sokan temették ezeket a befektetési formákat. Mi történt?
Nehéz megmondani, mert igazából nem történt olyan nagy dolog, ami egymagában megmagyarázná az árfolyam változásokat. Én egyébként azt mondanám, hogy januárban szépen emelkedett a piac, februárban pedig, ami egyelőre 9-10 nap stagnált. Valószínűleg sok szerepe van annak, hogy a tavalyi év végén viszont hatalmas esések voltak, és aki nagyon akart, vagy valamiért muszáj volt neki eladnia, az már eladott. Tehát lehet, hogy nem a vevők jöttek vissza, és nem nagy tömegek állnak sorba kriptodeviza vásárlásért, hanem inkább az eladói oldal gyengült meg. Ilyen eladók lehetnek például azok a csődös nagy cégek, amelyek két hullámban egyrészt május-június környékén, másrészt novemberben bedőltek különböző kriptodeviza tőzsdék, kriptodeviza hitelező vállalkozások és más szolgáltatók. Ezeknek a likvidebb kriptoeszközeit sok esetben már értékesítették, úgyhogy valószínűleg erre most egy jó darabig nem fog sor kerülni, ez biztos, hogy lefelé nyomta az árfolyamokat tavaly. Aztán lehettek olyan spekulánsok, akik long pozíciókat vettek fel, például tehát vásárlási, a vevői oldalra álltak. Az árfolyamok emelkedésére számítva valamikor bevásároltak az év során, főleg az év közepén, és aztán az újabb árfolyamesések hatására kénytelenek voltak ezekből kiszállni, ami szintén eladásokat, kényszer eladásokat jelentett. Tehát olyan, és egy harmadik csoport, akinek még kényszerűségből el kellett adnia, ezek a bitcoin bányászok voltak, amelyek ugye folyamatosan bevételre tesznek szert bitcoinban, de kiadásaik vannak fiat, azaz hagyományos pénzben, leginkább elektromos áramra költenek folyamatosan, és ezért a bitcoinjaik egy részét mindig is el kellett, hogy adják, de aztán, amikor nagyon felmentek az árfolyamok, akkor eladás helyett inkább hitelt vettek fel rá, abban a reményben, hogy később még magasabb lesz a bitcoin árfolyama, és jó áron el tudják adni, de amikor lefelé indultak az árfolyamok, akkor ez csúnyán visszaütött, vissza kellett fizetni ezeket a hiteleket, valamelyik csődbe került, nagy mennyiségű bitcoint kellett eladni hirtelen, vagy szinte egyszerre. Három ilyen csoport volt, akinek kényszerűen el kellett adnia, de ezek nagyrészt már túl lehetnek ezen, tehát az eladói oldalról már kevés az ilyen befektető.
Alapvetően egyébként akár ezek a bitcoin bányászokkal kapcsolatos problémák, akár a tőzsdék csődjei, ezek mennyire rengették meg a befektetői bizalmat, vagy a kripto azért valamilyen szinten hitrendszer is, és akik befektetnek bitcoinba vagy más kriptoeszközbe, azok nem feltétlenül úgymond csak fundamentumok, illetve ilyen hírek alapján fektetnek be, hanem azért, mert gyakorlatilag ők azt mondják, hogy jövőbe fektetnek.
Ilyen is van, olyan is van, van sokféle befektetői csoport, van, aki mondjuk beszállt valahol a csúcs környékén 2021 novemberében, és nagy nehezen kötélnek át, hogy ebbe az üzletekbe fektessen, aztán a negyedére, ötödére esett a befektetésének az értéke, aztán kiszállt belőle kiábrándulva, de olyan is van, aki éveken keresztül tartogatja, vagy akár egy évtizede tartogatja a befektetését, és nem igazán hagyja, hogy megrendüljön a bizalma ilyen események miatt. Például ez az FTX nevezetű tőzsde, amelyik november 10-e körül csődbe ment, vagy bedőlt, az körülbelül a piac 1%-át tartotta a portfóliójában, durván 10 milliárd dollárt az 1000 milliárd dollárból. Ezzel szemben 2014-ben volt egy másik, egy japán tőzsde, amely annak idején a bitcoin kereskedelem zömét több mint felét a kezében tartotta, az akkor a piac 4%-ának megfelelő bitcoinnal rendelkezett, tehát bizonyos mutatók szerint nem is a tavalyi év volt feltétlenül a legrosszabb ilyen szempontból. Mondjuk ez persze azokat nem vigasztalja, akik elveszítették a megtakarításaikat, de jelzi azt, hogy ahogy a 2014-es összeomlásból, vagy akkori nagy medvepiacból és kiábrándultságból is valahogy fel tudott állni ez a piac, úgy az sem lehetetlen, hogy a tavalyi csalódások után ismét magához fog térni.
Milyen új események, szolgáltatások vannak az elmúlt időszakban, mert azért erre mindig van egyfajta ilyen pszichológia, hogyha valami újdonság beüt, akkor jobban ráugranak a befektetők, jobban lehet hype-olni a dolgokat. Vannak olyan dolgok, amik így a csőbe vannak, és esetleg húzhatják fölfele a piacot. Például, ami eszembe jut hirtelen, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban mesterséges intelligencia a ChatGPT révén, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten például fókuszba került. Ilyen típusú kapcsolódás esetleg van a kriptovilág és a mesterséges intelligencia között?
Igen, a kriptovilágban mindig vannak narratívák, úgynevezett felkapott témáknak is nevezhetjük ezeket, amely azt jelenti, hogy valamilyen terület nagyon divatos a befektetők körében. Ilyen volt például 2021 őszén a Facebook metaverzum átalakulása után a metaverzumok és bizonyos szempontból az ehhez kapcsolódó játékkal kapcsolatos kriptodevizák fellendülése.
Bocsánat, a Facebooknak volt egy kriptopénz ötlete is, a Libra?
Először talán Librának, aztán Diemnek nevezték, aztán elhalt. A fejlesztők nagy részét szélnek keresztették, és azok saját kriptodevizákat kezdtek el fejleszteni. Feltehetőleg a hatóságok és törvényhozók ellenállása miatt hiúsult meg az a dolog, igazából nem tudni a pontos részleteket. Visszatérve a narratívákra, 2020 nyarán például a DeFi, a decentralizált pénzügyek volt egy ilyen felkapott téma, ami hónapokig vagy akár egy évig is lázban tartotta a szektort, és bizonyos szempontból a mai napig divatos. És ez a mesterséges intelligencia is, ami az utóbbi hónapokban, leginkább november 30 óta, amióta bejelentettek egy új szolgáltatást, divatban van, ez is átgyűrűzött a kriptodeviza piacra. A mesterséges intelligenciába befektetni egyrészt nagyon nehéz, mert ugye a Google is fejleszti, a Microsoft is beszállt, de ezek a cégek az árbevételük nagyobb részét másfajta szolgáltatásokból szerzik, tehát hiába fektetek be a Google részvénybe, lehet, hogy pár százalékot menni fog a mesterséges intelligencia valamelyik újabb bejelentése nyomán, de azért olyan alapvetően sokat szerintem nem tud változni az értéke.
Egy kicsit ellentmondanék, hiszen tegnap volt az, hogy bejelentette a Google a saját platformját, és annyira gyengének találták a befektetők, hogy esett 8-9 százalékot.
Igen, néhány százalékot mondtam, ez talán még belefér ebbe. Ugyanakkor egy kisebb cégnél hatalmas elmozdulásokat tud okozni egy ilyen divat. Vannak a tőzsdén olyan kisebb ezzel foglalkozó társaságok, amelyeknél 50-100%-os emelkedést láttunk januárban, és a kriptodeviza üzletágban is vannak ilyenek, amelyek erre a szektorra koncentrálnak, és van olyan, amelyik 1100%-kal ment fel körülbelül a ChatGPT bejelentése óta, körülbelül november vége óta. Ezt egyébként úgy hívják, hogy Singularity Net, vagy EdgeX tokenjének a neve, és tulajdonképpen egy platformot akar létrehozni a mesterséges intelligencia fejlesztők vagy szolgáltatók, és ezeket a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók között egyfajta piactér. Ő maga nem is fejleszt mesterséges intelligencia alkalmazásokat.
Milyen egyéb narratívák vannak még, amik így a piacra tudnak hatni, és esetleg az eszközök irányába tudják a befektetők fókuszát fordítani?
Nagyon sok van, szerintem legalább egy tucatnyi. Többek között ez a metaverzum sem halt meg szerintem. Bár 2011-12-ben volt egy, 12 elején volt egy nagy felfutása az ilyen jellegű érméknek, befektetéseknek, aztán egy nagyon nagy esés és egy stagnálás, de az idén itt is láthattunk egy szép felugrást. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy ez a téma például be fog majd végig valamikor érni, szinte biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni, vagy azért, mert különböző hardware gyártók, mint a Facebook vagy az Apple kihoznak olyan új készülékeket, amelyek igazán jól használhatók lesznek, és jobban használhatók, mint az eddigi virtuális valóság szemüvegek vagy headsetek. Másrészt pedig szoftveresen is hatalmas munka folyik, új virtuális világokat gyártanak, és ezeket használhatóvá, szórakoztatóvá igyekeznek tenni. Harmadszor pedig sok ilyenben játszani lehet majd, játékokhoz kapcsolódó világok vannak, vagy metaverzumok vannak, és hát egy jó játékszoftver kifejlesztése úgy tudom, hogy több év, de lehet, hogy néha 4-5-6 év is. Úgyhogy lehet, hogy ezek a fejlesztések majd csak igazából évek múlva fognak beérni. Igazából hiányzik az egész kriptodevizaiparágnak is, meg azon belül a játékos játékiparágnak, online játékiparágnak egy olyan játék, amit igazán sikerül elterjeszteni az eredetileg nem kriptórajongók körében is. Ha sikerülne ez a bravúr, egy nagyon befutott milliók által, vagy esetleg 10 milliók által használt online játékot gyártani, akkor az egész kriptodeviza szektort is fel tudná lendíteni.
Bocsánat, ennek nekem kicsit ellentmond, hogy a nagy high-tech gigacégek viszont az eredményes, meg sikeres játékfejlesztőket felvásárolgatják, ahogy például a Microsoftnak is volt a közelmúltban egy ilyen nagy akvizíciója. Ők viszont nem tudom, hogy mennyire érdekeltek abba, hogy kriptoeszközökkel fizessenek a felhasználók dollár helyett mondjuk.
Bizonyos szempontból lehet, hogy érdekeltek ebben, mert jelenleg mondjuk egy dél-afrikai, vagy egy dél-amerikai, vagy egy dél-kelet-ázsiai felhasználó nem biztos, hogy tud a Microsoftnak legálisan fizetni, hogyha az országában például devizakorlátozások vannak érvényben, talán valahogy bankkártyákon keresztül, nem tudom, lehet, hogy országa válogatja. Minden esetre sok esetben sokkal egyszerűbb lenne egy olcsó és gyors kriptodeviza fizetési szolgáltatással fizetni. Bizonyos értelemben pedig lehet, hogy ellen érdekeltek, mert igazából inkább a fejlett világra akarnak koncentrálni, és úgy gondolják, hogy a feltörekvő országokban, ahol egy 10 dollárból egy hétig lehet enni, ott nem igazán tudnák az emberek megfizetni az ő játékaikat, illetve egyéb szolgáltatásaikat. Nem tudom, hogy pontosan mi minden zajlik a színfalak mögött, hogy mennyire próbálnak kriptodeviza alapú játékokat vagy más szolgáltatásokat fejleszteni ezek a cégek, de időről időre jönnek olyan hírek, hogy egyrészt felvásárolnak valamilyen kriptodevizás vállalkozást, másrészt olyan hírek szoktak érkezni, hogy valaki talál egy hirdetést, hogy például a Microsoft NFT-k készítésében jártas kriptodeviza programozót, vagy menedzsert, vagy marketing szakembert keres. Lehet, hogy a cég nevét mással kéne helyettesíteni. Minden esetre biztos, hogy vizsgálják ezek a multik, hogy ebben a térben mit tudnak majd elérni, és hogyan tudnak profitot szerezni. Biztos, hogy vannak olyan osztályaik, vagy részlegeik, amelyek ezzel foglalkoznak, úgyhogy szerintem hallunk még felőlük.
Arról vannak információk, mert az elmúlt időszakban, legutóbbi negyed évben egyik ilyen nagy high-tech cég sem teljesített túl jól, viszont miután gyakorlatilag majdnem mindegyik bejelentett 10 000-es nagyságrendű elbocsátásokat, azért a befektetők örülnek, hogy hatékonyabban fognak működni akár az Amazon, akár a Facebook Meta, akár a Alphabet Google csoport, hogy ezek a hatékonyságnövelő, létszámcsökkentő lépések, ezek begyűrűznek esetleg a kriptofejlesztőkhöz is, vagy inkább ez jó lesz nekik, mert szabad mérnöki meg fejlesztői kapacitások kerülnek a piacra?
Én úgy gondolom, hogy a kriptodeviza piacon egyrészt azt konkrétan lehet tudni, hogy a kriptodevizás vállalkozások, fejlesztő csapatok is építenek le embereket, illetve nem vesznek fel újakat. Biztos, hogy ezen a medvepiacon, ami most már egy és egy negyed éve tart lassan, itt inkább létszámcsökkentés történik. Az, hogy több jó szakember van a piacon, és azok közül lehet válogatni, az lehet egy enyhén pozitív tényező. azonban úgy tűnik, hogy ezek a leépítések nem olyan mértékűek, amik mondjuk teljes halált jelentenének a kriptodevizás fejlesztésekben. Látszik, hogy sok korábban megkezdett projektet azt tudnak tovább folytatni, illetve folytatnak tovább. Végül is ez a piac nem az első medve piacát éli, ugye volt egyszer 2017 vége és körülbelül 2020 közepe között is már egy hosszú medve piac. Megtanulhatták, hogy ha hosszú távon sikeresek akarnak lenni, akkor tartalékolni kell, és évekre előre kell gondolkodni. Én láttam olyan különböző csapatokat, olyan hirdetményeket például, ahol egy kriptodeviza projektnél külön arról beszéltek, vagy arról volt szavazás, hogy félretegyenek-e 2 vagy 3 évnyi fejlesztésre elegendő eszközt azért, hogy egy hosszabb medvepiacot is ki tudjanak bírni. Vannak, akik erre tudatosan készülnek, mint ahogy egyébként vannak a piacon levő, és nagyon sikeres vállalkozások, amelyek még 2016-ban vagy 2017-ben indultak el. Az akkoriban indult kriptós vállalkozások egy igen nagy része nem élte túl az előző medvepiacot, de néhányan igen, és azok közül néhányan eléggé szép eredményeket értek el a mai napig. Ilyen például a Uniswap nevezetű kriptodevizatős, de...
Említetted, hogy azért hosszabb medvepiacon vagyunk, ha nem is túl, de benne. Hogyan változtak így az elmúlt időszak alatt a várakozások, hiszen 2017-ben, amit említettél te is, ott nem egy olyan várakozás volt, hogy 100 000 dollár, 1 millió dollár lesz mondjuk a bitcoin, hasonlóan elképesztő összegek repdestek akár az Ether, akár más eszközök kapcsán. Aztán amikor volt egy nagy visszaesés, akkor mindenki elkezdte temetni. Most megint egy picit, mintha, ahogy beszéltük, van egy kis élénkülés, most visszatért az optimizmus, és vannak megint ilyen elképesztő célárak, vagy most már ezért kezd egy jóval behatároltabb sávban mozogni az, hogy mit várnak a befektetők?
Az előrejelzések továbbra is nagyon széles sávban szóródnak, szerintem 0 és 1 millió dollár között. Ebben nincsen változás, és az is tény, hogy amikor medvepiac volt, akkor sokkal több volt a pesszimista előrejelzés, vagy amikor erősebb medvepiac volt, vagy kifejezetten lefelé tartottak az árak, akkor sokkal több volt a pesszimista előrejelzés, mint az optimista. Aztán vannak, akik makacsul kitartottak a korábbi előrejelzéseik mellett, ilyen például Katie Woods, egy sztár alapkezelő a technológiai piacon, aki már egy jó ideje hajtogatja ezt az 1 millió dolláros bitcoin célára, csak ha jól emlékszem, akkor korábban talán 2027-re vagy 2028-ra jósolta, és ez most kitolódott egy kicsit a 2030-as évek elejére.
De nyilván Elon Musk sem véletlen zsákolt be a Teslával rengeteg bitcoin, tehát feltételezem, hogy ők is komolyabb emelkedésre várnak, tehát hogy van jó néhány olyan befektető, aki nem egy-két bitcoint ott vett, hanem elképesztő összegér.
Igen, biztos, hogy vannak ilyen sokan, és ilyenek sokan, sok fontos vagy gazdag ember bevásárolt belőle, és ők azért igyekszenek abba az irányba hatni, lobbizni, hogy például a szabályozás ne legyen nagyon rossz, vagy alapvetően előre mozdítsák ezt a piacot. Konkrétan Elon Musk, mintha olyasmit mondott volna egy néhány héttel ezelőtt, hogy a bitcoin még meg tudja csinálni, vagy még sikerre tudja vinni, sikereket tud elérni, de konkrét számokat azért ő nem szokott mondani. Van egyébként egy olyan oldal, amit érdemes időnként olvasgatni, az a címe, hogy bitcoin gyárs jelentések, és 2012-től vagy 2003-tól gyűjti azokat az újságcikkeket, amelyek arról szólnak, hogy a bitcoin most már egészen biztosan meghalt, most már egészen biztosan vége, és egyébként sem ér semmit, és egyébként sem szabad komolyan venni. Mostanáig nem tudom, hogy 5 vagy 6 vagy 700 ilyen jelentést gyűjtöttek össze, pedig a magyar sajtóra még nem is figyelnek. Tény, hogy az idén, amióta megint egy kicsit jobban néznek ki a piaci árfolyamok, megint megjelent néhány 100 000 dolláros nagyságrendben működő vagy elhelyezkedő jóslat is, néhányan pedig olyan sok több 10 000 dolláros, ilyen 30, 40, 50, 60 000 dolláros jóslatokat eresztettek meg. Olyat is olvastam, aki mondjuk azt mondta, hogy még egy darabig sávozás lesz valahol 15 000 és 30 000 dollár között. A mai árfolyam, ha jól emlékszem, 22 700 körül van, De ez végül is így megy évek óta, amikor jobban néz ki a piac, akkor több az optimista jóslat, amikor rosszabbul mennek az árfolyamok, akkor több a pesszimista. Én nem mernék jóslatokba bocsátkozni, idéznék inkább egy ismeretlen szerzőt, aki azt mondta, hogy a bitcoin olyan, mint a csótány. Az Istennek nem lehet elpusztítani.
Említetted itt az előbb, amikor feljött Musk, hogy a szabályozás. Ez állandó vita, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, kérdés szokott lenni a kriptoeszközök kapcsán. Hogyha valahol egy komolyabb ország, akár az USA, Európai Unió, Kína, stb. Kapcsán felmerül az, hogy szigorítják a szabályozást, akkor mindig nagy ijegység van. Ha pedig olyan hírek látnak napvilágot, hogy esetleg megengedőbb lesz, akkor hirtelen nagy optimizmus. Ezzel kapcsolatban van bármi, ami szerinted így körvonalazódik, hogy merre tart így a globális szabályozás, vagy lesz-e egy olyan szabályozás, ami tényleg egy mindenki számára elfogadható keretrendszert ad majd?
Szerintem az ilyen hírek egy részére már nem reagál a piac, mert túlságosan sok van belőlük. Az Egyesült Államokban nagyon sok törvénytervezet készül, néha képviselők is benyújtanak egyedi törvénytervezeteket, de ezekből egyáltalán nem biztos, hogy törvény lesz, és nagyon valószínű, hogy nem változatlan formában fognak keresztül menni a törvényhozáson. Ahol biztos, hogy már előre haladottabb, komolyabb munka folyik, ez Nagy-Britannia, ott nemrég egy-két hetet tettek közé egy vitaanyagot egy kormányhonlapon, amit, ha jól emlékszem, április elejéig vagy közepéig lehet véleményezni. Ott úgy tűnik, hogy valóban komolyan el vannak arra számva, hogy egyrészt alaposan szabályozzák ezt az üzletágat, másrészt viszont, hogy nem ellenségesen, hanem valamennyire úgy szabályozzák, hogy ne tegyék tönkre, hogy fejlődőképes maradjon. Tehát valószínűleg ez azzal is összefügg, hogy ugye Brexit után a brit pénzügyi szféra elég nagy visszaesést szenvedett el, nagyon sokat veszített London a korábbi vezető szerepéből a pénzügyi világban, és ezzel is próbálják ezt pótolni. Minden esetre ott eléggé komoly és jól átgondolt útvonalat látszanak követni. Az Amerikai Egyesült Államok ezután a hatalmas FTX botrány után egészen biztosan, hogy szintén el kell, hogy fogadjon valamilyen szabályozást, vagy el kell, hogy dolgozzanak rajta, mert az nagyon kellemetlen lenne, hogyha ezek után nem csinálnának semmit, de én nem látok igazából ennek pontos koncepcióját és irányát egyelőre. Az elnök valamikor még talán a tavalyi év elején vagy közepén kiadott valamiféle rendeletet, amely azonban csak arról szólt, hogy különböző állami szervek és hivatalok készítsenek elő valamiféle szabályozással kapcsolatos ötleteket, vizsgálják meg a kérdést, tanulmányozzák. Nem tudom, hogy ez pontosan hol tart. Időnként jönnek politikusok, mondanak nagyokat, szenátorok vagy képviselők, vagy valamelyik állami hivatalnak a vezetője, aztán sokszor nem történik semmi. És itt van még az EU, ahol készült egy törvénycsomag ennek a szektornak a szabályozásáról, de még egyáltalán nem fogadták el, még valamilyen szavazás előtti állapotban van, de hogyha elfogadják, akkor is valószínűleg csak évek múltán fog életbe lépni, és ha belegondolok, hogy nézett ki a kriptodevizapiac egy pár évvel ezelőtt, mennyire más dolgok voltak a középpontban, mint most, attól félek, hogy mire életbe lép, addigra elavul.
Ha visszatérünk egy kicsit az árfolyam mozgásra, nekem kicsit úgy tűnik, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk 3-4-5 éve hogy mozogtak az árfolyamok, ahhoz képest most én erős korrelációt vélek felfedezni úgy általánosságban részvénypiacokkal. Ez valóban így van szerinted is, illetve ha igen, akkor az olyan tényezők, mint az infláció, jegybanki kamatok, azok ugyanúgy tudnak hatni a kriptovilágra is, vagy kriptoárfolyamokra?
Nem tudom, hogy a makrogazdasági tényezők hatnak-e a kriptodevizákra, vagy az a hit, hogy a makrogazdasági tényezők hatnak a kriptodevizákra, az hat a kriptodevizákra.
Vagy nem, egyáltalán nem. Az, hogy amikor pozitívak a részvénypiaccal irányába befektetők, akkor a kockázatvállalási hajlandóság is nagyobb, és esetleg akkor a kriptokba is belenyúlnak?
Valószínűleg valami ilyesmi lehet mögötte, igen, hogy ezek a makrogazdasági tényezők, a kamatszint, az infláció, a gazdasági növekedés, stb. Ezek elsősorban a befektetői hangulatot, kockázatvállalási készséget befolyásolják, és az mindkét piacra hat. Egyébként az együttmozgás az kétségtelen, egyéb elég arra gondolni, hogy tavaly előtt novemberben, tehát 2021 novemberében volt csúcson az amerikai részvénypiac is, és talán egy-két hét különbséggel volt csúcson a bitcoin, és másik egy-két hét, tehát nem pontosan ugyanakkor, de szintén novemberben volt csúcson az Ethereum is. Én úgy gondolom, hogy van benne logika, hogy ez a két piac együtt mozogjon, de abban is lenne logika, hogyha elválnának egymástól. Egyrészt azért, mert a kriptodevizákat igazából nem kell, hogy például a vállalati eredmények befolyásolják, vagy lehet a kriptodevizákat úgy is tekinteni, mint infláció elleni védekezési eszközöket, legalábbis egyeseket, amelyeknek nincsen jelentős inflációja, mint a bitcoin, vagy újabban az Ethereum. És akkor akár el is válhatnának a részvénypiactól, mint különleges ilyen árupiaci jellegű eszközök, digitális arany. Ugye ez a narratíva korábban nagyon sokszor...
Az arany is nem feltétlenül az inflációval mozog, hanem dollár árfolyammal. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a fejekben az van, hogy az arany az egy infláció elleni védekező eszköz, sokkal inkább a dollárhoz korrelál, mint az inflációhoz.
Igen, ezen kívül attól tartok, hogy az aranyat eléggé befolyásolja az, hogy milyenek a kamatvárakozások, és milyenek az inflációs várakozások, tehát az előre tekintő reál kamat. Ami most jelenleg pozitív, úgy tűnik, hogy 3% körüli inflációt várnak, vagy 3% valamivel 3% alatti inflációt várnak a dollárra a következő egy évre, viszont körülbelül 1%-ponttal magasabbak a 10 éves vagy több éves amerikai állampapírok hozamai, tehát amíg pozitív reálkamatot lehet várni a kötvényektől, ez elszívja a tőkét tulajdonképpen a részvényektől is, az aranytól is, meg feltehetőleg a bitcointól is valamilyen módon. Aztán itt vannak még egyéb faktorok, mint az, hogy valójában a Fed mennyi pénzt von ki a rendszerből, mennyi ez a taperingnek is nevezett hatás, meg hogy az embereknek mennyire van pénzük, hogy alakulnak a bérek, meg elég sok tényező lehet, hogy ez egy bonyolult egyenletnek a része, de én amellett, de kétségtelen, hogy együtt mozognak a kriptók a részvényekkel, de abban is látnék logikát, hogyha egyszer látványosan elválnának ettől elválnak egymástól a kettő.
Hogy fölmerült a tavaly ősszel csődbe ment nagy amerikai tőzsde, az FTX, illetve folyamatosan röppennek fel olyan hírek, hogy például észak-koreai hackerek ennyi meg annyi pénzt lopnak el kriptodevizákba. Mi a helyzet most a biztonsággal? Mi a jobb, hogyha ilyen nagy tőzsdén forgatja úgymond, vagy valaki vagy ezt használja, vagy pedig a decentralizált piacok, amik viszont esetleg a hackereknek eset áldozatul?
Mind a kettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, lehetőségei és veszélyei. Igazából a legbiztonságosabb megoldás az, hogyha egy kriptodevizát a saját hardveres kulcsunkkal, a saját jelszavunkkal védve a saját számlánkon tartjuk, és nem kötjük le decentralizált pénzügyi megoldásokban, amik a hacker támadásnak vannak kitéve, és nem küldjük el ilyen centralizált kriptodevizatősdékre sem, mint az FTX, amely tavaly csődbe ment. Tehát mind a kettővel kapcsolatban vannak aggályok. Most látszott, vagy megindult egy olyan folyamat, amikor ezekben a centralizált tősdéknek nevezett intézményekben megrendült a bizalom, és onnét átcsoportosítottak tőkét a decentralizált megoldások felé, amit DeFi-nak, azaz Decentralized Finance-nek is hívnak. Ám ez a folyamat nem volt olyan nagyon-nagyon tartós. Említettem korábban, hogy volt már egy ilyen DeFi vagy DeFi őrület 2020-ban. Lehetségesnek tartom, hogy itt még lesz egy meglepetés és egy újabb fellendülés, amikor ezt felfedezik maguknak az emberek, amihez elég az, hogyha megnő a forgalom a kriptodevizák piacán, vagy megnőnek az árfolyamok, mert ezek a megoldások, ezek a decentralizált tőzsdék nagyban profitálnának a forgalom megugrásából. Mind a kettő területen, tehát a centralizált tőzsdéknél és a decentralizált tőzsdéknél is lehetnek olyan megoldások, amelyekkel a kockázatokat csökkenteni lehet, és vannak törekvések, hogy ezeket csökkentsék. Nem tudom, hogy meddig fognak ezekkel eljutni. A centralizált tőzsdék szabályozása igazából a törvényhozók meg szabályozó hatóságok kezében van, mert mindegyiket valamilyen vállalat formájában bejegyezték valahol, rossz esetben a Kolibri szigeteken, jó esetben az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Európai Unióban, a legjobb esetben Japánban, mert ott már a 2014-es csődesemény óta jó szabályozást léptettek ki életbe. Itt igazából ez a törvényhozói munka tudna biztonsági garanciákat adni, igazából meg lehetne azt csinálni, hogy előírják ezeknek a tőzsdéknek, hogy hogyan tárolják a kriptodevizákat, milyen biztonsági eljárásokat kell követniük, és milyen tőke követelményt kell mellé letenni garanciaként. Meg lehetne oldani, hogy a hasonló esetek, mint tavaly az FTX-nél ne fordulhassanak elő, hogy csak nagyon-nagyon-nagyon kicsi valószínűséggel fordulhassanak elő. Eddig ehhez még hiányzott a törvényhozók szaktudása, akarata vagy valamilyen. Valamennyire a piac is szabályozhatja saját magát. Voltak ilyen törekvések, hogy ezek a tőzsdék a kriptodevizákat közzé tegyék, hogy a kriptodevizákat milyen számlákon tárolják, azoknak milyen a pillanatnyi egyenleges, sőt azt is különböző blokklánc elemző eszközökkel lehetővé lehet tenni, hogy én XY megnézem, hogy az én saját kriptodevizám konkrétan hol van, megvan-e egy adott számlám vagy sem. Nagy felbuzdulás volt annak idején, nagy lelkesedés novemberben, hogy ezeket a megoldásokat akkor most be kell vezetni, hogy a hasonló problémákat elkerüljék a centralizált tőzsdékkel, de most, mintha ezek is elhaltak volna, remélem, hogy esetleg a tőzsdék saját érdekükben, saját jól felfogott érdekükben fognak ilyen garanciarendszereket bevezetni.
Ha valaki egyikben sem bízik, akkor vannak olyan lehetőségek, hogy hagyományos piacon lévő, akár mögöttes derivatív, bármilyen terméken keresztül fektessen az ember kriptoeszközökbe?
Vannak természetesen Európában, és van egy csomó ETF-ekhez hasonló, de igazából nem ETF-ként működő kötvényszerű befektetési termék, tőzsdén kereskedett értékpapír, amelyeket, hogyha megveszünk, akkor valamelyik kriptodeviza árfolyamát fogjuk vele követni. Csak hát ott is van valamilyen értékpapír kibocsátó, ez egy értékpapírba csomagolt kriptodeviza, és aki ezt kibocsátja, annak a kockázatát ugyanúgy futni kell.
Tehát akkor tökéletes megoldás nincs.
Én azért ezeket a megoldásokat nem tartom olyan rossznak, főleg azért, mert mondjuk alaposan meg kellene nézni az illető értékpapír kibocsátási dokumentumait, de egyre inkább használnak úgynevezett letétkezelőket hasonlóan a befektetési alapokhoz, amelyek ezeket a kriptodevizákat őrzik, és esetleg maguk is tőkeerősek, vagy valamiféle biztonsági garanciákat tudnak nyújtani, biztosítással rendelkeznek, például garanciatőkével rendelkeznek, tehát meg lehetne ezen a téren is oldani, hogy eléggé nagy biztonsággal lehessen befektetni ezekbe a termékekbe. Meg kell nézni az adott értékpapírt, szerintem vannak olyan világhírű alapkezelők, amelyek hasonló termékeket bocsájtanak ki, és eléggé körül bástyázták a garanciarendszert mögötte. Nem beszéltünk még a hacker támadásokról, amelyek ugye a decentralizált tőzsdéket fenyegetik. Itt is lehetne nagyon sok mindent tenni, ahogy egy programozó valahol azt írta, hogy hasonlóan biztonságossá kellene tenni ezeket a szoftvereket, mint mondjuk egy űrhajó szoftvereit, ahol emberek élete függ tőle. Szóval nagyon alapos átvilágítással szoftveres szakértők átvizsgálása segítségével azért sokkal biztonságosabbá lehetne ezeket tenni. Nagyon sok esetben olyan protokollokat, olyan kódokat támadtak meg a hackerek tavaly is, meg korábban is, amelyek újak voltak, amelyek még nem voltak igazán kipróbálva, és ahol nem volt igazán ilyen szoftveres átvilágítás, vagy nem volt elég jó, vagy nem volt elég alapos. Ugyanakkor vannak olyan piacon levő rendszerek, amelyek 5 vagy 6 vagy 7 éve szinte folyamatosan, biztonságosan működnek, és vagy nem tudtak betörni ezekbe a rendszerekbe a hackerek még, pedig milliárd dolláros nagyságrendű vagyont kezelnek, vagy ha be tudtak törni, akkor csak egy kis részét tudták lenyúlni az ott levő vagyonnak.
Reméljük, hogy akkor a jövőben folytatódni fognak a fejlesztések, és egyre biztonságosabb lesz az ilyen típusú beszélgetés. Mi pedig legközelebb folytatjuk a témát. Köszönjük a hallgatók figyelmét.
Viszont hallásra.
Ön a privátbankár.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Podcast és YouTube csatornákra. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a privátbankár, az M4, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk. Klasszis.hu